Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Kellemes délutánt kívánok a Civil Rádió Szkercó adását hallgatóinak. Bara Péter vagyok, ennek az órának a műsorvezetője. Hangtechnikusunk Kemény Dániel. Kambodzsáról beszélgetünk ma. Az ok, hogy erről. A 80-as, 90-es években én sok filmjét láttam Benda Lászlónak, az indokini térségről, többek között Kambodzsáról is. Ezek igen kitűnek voltak.
Köszönöm.
Szívesen. Ezen élményeken alapul a mai rádióműsor. Vendégem a stúdióban Jelen János, a Tangkapuja buddhista főiskola rektora, egykori vietnami nagykövetünk, és Benda László újságíró.
Jó napot mindenkinek!
Jó napot kívánok!
Adásunkat a barinform.hu honlapon követhetik vizuálisan. Itt láthatók az első, a szöveghez tartozó képek, és akkor hallgassuk meg az első muzsikát. Aszpara táncos nők. Aszpara táncos nők muzsikáját hallgattuk, tánczenét hallgattunk, és számomra az első, amit föl akartam vetni, és is vetem, a hölgyek helyzete Kambodzsában, és ez történelmileg is más, mint a kontinensükön. Mennyiben, Jelen János?
Hát mint minden ilyen kérdés, rendkívül bonyolultan is megközelíthető, de hogyha nagyon egyszerűen szeretnék válaszolni a kérdésre, azt mondhatom, hogy a nőknek sokkal meghatározóbb a szerepe egy dél-kelet-ázsiai családban, mint ahogyan azt gondolnánk. A külsőségek látszólag ott is, mintha a férfiaknak adnák a vezér űrű szerepét, de a háttérben úgy, mint kereskedelem, gazdasági hatalom, befolyás, családi ügyek, de annál sokkal messzebbre nyúlóan, akár mondjuk Vietnámban a politika felsővezetői szintjeig is meg fogjuk találni a nőket. Tehát egy összetett, bonyolult történelmileg is.
A kis számban is.
Igen. De mindenféleképpen a milyenkétől alapjaiban gyökeresen eltérő viszony van a nők és a férfiak között, ez bizonyos.
Mert én azt olvastam, hogyha egy hölgyet elcsábít, egy házas hölgyet, egy férfi, akkor a férfit kapják el, és nem a nőt. És az ő vagyonát aztán át kell adni a vesztes férnek, vagy a felszavazott férnek. Hát ezért ez is más, mint itt.
Hát azért ilyen általánosítást én nem mernék tenni. Tehát Dél-Kelet-Ázsia egy iszonyatosan bonyolult
Kambodzsában.
Világ. Kambodzsában sem mondanám azt, hogy ezt így teszik. Annyi bizonyos, hogy a megtorlás, vagy általában a nagyon szélsőséges, durva reakció az efféle dolgokra az ott igencsak gyakran, még a mai nap is előfordul. Tehát értem ez alatt azt, hogy leöntik a hölgyek a csábítót, vagy egymást savval, és a legkülönfélébb borzalmakat művelik egymással. Ez előfordul, de azért azt nem merném mondani, hogy a férfiak bármilyen szempontból is hátrányban lennének. Sőt, az én személyes tapasztalataim szerint, amikor ott éltem, akkor inkább azt láttam, hogy egy rendkívül durva, sőt, számunkra elfogadhatatlan durva viszony van a férfiak javára, mint sem a nők oldalára.
Ez lehet, hogy annak is tulajdonítható, hogy volt olyan időszak a vöröskmerek időszaka után, amikor rengeteg embert végeztek ki, körülbelül 1,5 milliót a lakosság, én nem tudom, 1/4-1/5, és utána annyival több lett a nő, ami számukra kedvezőtlenné is fordíthatta akár a történelem menetét.
Az barinfor.hu egyes számú fotóján megtekinthetjük, hogy hol is helyezkedik el Kambodzsa Kínától délre, az egy elég erőteljes, mondjuk alaposan még Laoszi, Tájföld és Laosz.
Hát mert hogy nem határos a közfedelemmel ellentétben.
Vietnámmal viszont határos, ami aztán komoly szerepet is játszik a történelmében. Hallgatom.
Tehát ha már ezt a térképet nézegetjük, amelyik ugye önmagában is, ahogyan ránézünk a térképre, az erősen a kulturális hátterünk által befolyásolt, és mindig nagyon komolyan torzít, hogy úgy mondjam, amit látunk, akkor talán hagyd mondjak egy olyat, ami kevésbé magától értetődő, ez pedig az, hogy a mi Kárpát-medencei geomorfológiai helyzetünk rendkívül hasonló Kambodzsának a geomorfológiai helyzetétől. Mind a kettő nagyjából földtörténetileg egy millió évvel ezelőtt feltöltődött nagy lyuk tulajdonképpen. Mind a kettőnek a közepén találunk egy hatalmas tavat. Mind a kettőt nagy folyók szelik át. Tehát 1994-ben, ha jól emlékszem, rendeztem is egy olyan konferenciát, ahol a magyar vizesek összeültek a Kmer vizesekkel, és csapkodták egymás hátát, hogy mennyire azonos problémákkal kerülnek szembe. Tehát geomorfológiailag itt nagyon hasonló két országot találunk, legalábbis sok szempontból sok minden összeköti őket. A mi Balatonunk és mondjuk a Duna között nincsen már meg az az összekötő folyó, ami valaha azért megvolt, ami a Tonle Sapot, amelyik egyben egy folyónév is, meg magának a nagy tónak is a neve is, tehát ott még az ő Dunájuk, a Mekong össze van kötve ezzel a lyukban levő mélyedéssel, mármint hogy a mi Balatonunk, ő náluk a Tonle Sap tónak a mélyedésével. És aztán fantasztikus különbségek is vannak, tehát például minden évben megfordul a víz folyás iránya, tehát amikor a tibeti fennsíkon óriási tömegű hó olvad el, akkor olyan nagy mennyiségű víz folyik le a Mekongon, hogy megfordítja ezt a bizonyos tavat a Mekonggal összekötő folyónak a folyás irányát. Óriási ünnepségeket rendeznek, nagy fesztivál van, csónakversenyek.
Tehát a Mekong elárad, és ettől visszafelé nyomja annak a kis belefolyó folyócskának a vízét, ami a tóval összekötő.
Egy fantasztikus hatása van az egész környezetre ennek hidromechanikai rendszernek. Tehát ettől aztán minden állat, ember megváltozik. Olyan különleges halfajtákat ismerünk, amelyek az uszonyuknál fogva a gyorsan visszahúzódó víz után próbálnak szaladni. Az emberek úgy fogják a halakat, hogy egyszerűen egy gödröt ásnak, és ugye az abban megrekedő, lyukban megrekedő halakat könnyedén ki tudják emelni. De a rizs, vadrizs rendkívül gyorsan emelik ki a vízből, ahogy gyorsan emelkedik a víz szintje, a rizs fönt tartja a tokmányát, tehát a magok nem szabad, hogy elrohadjanak, ezért nagyon gyorsan kell a szárának növegetni. Több méter magasan nő meg a vadrizsnek a szára.
És hogyha a mai politikát nézzük, annak is van jelentősége, tehát két malomkő között törlődik egy tulajdonképp két Magyarország, és 15 milliós ország. Nyugati oldalról egy hagyományosan független, de jelentős hatalom Tajföld határolja, aminek hova tovább 60 millió lakosa van, keletről egy az ország történelmét befolyásoló középhatalom Vietnám, aminek 95 millió lakosa van.
Ez is egy nagyon izgalmas párhuzam, valóban így van. Még azt is megkockáztatnám, hogy nem teljesen haszontalan ennek a nagyhatalmak közé, vagy nagyhatalmak között először birodalmi nagyságra szert tett két országnak a történelmének az összehasonlítása. Tehát ez egy érdekes, izgalmas dolog, hogyha valaki egyszer megélt évszázadokon keresztül egy birodalmi nagyságot, azt elveszíti, milyen hosszú ideig tart, amíg megbékél a kiszolgáltatottságával más regionális, vagy a mi esetünkben már globális nagyhatalmakkal szemben.
Márpedig az ankori birodalom, hova tovább 8-900 évvel ezelőtt egy világhatalomnak számított.
Így van. Még két információ elhangzott az előbb, az egyik az, hogy Kmer. Tehát ezt a Kambodzsát a Kmerek lakják, ugye a Kmer nemzet, ugye, és ugye a rizs, ami nagyon fontos itt a indokín övezetben, Kambodzsában különösen, meg hát gondolom Vietnámban, és itt ugye a két irányban is elfolyó Mekong mentén a rizsgazdálkodás nagyon jelentős volt, és ma is az.
Egész szárazföldi Dél-Kelet-Ázsia, egy emberi újhoz hasonlíthatnánk a tibeti fennsíkról lefolyó hatalmas civilizáció teremtő folyókat. Tehát nem csak a Sárga folyó, nem csak a Vörös folyó, hanem a Mekong is, majd utána jön a Chao Phraya, aztán jön az Irrawaddy vagy Ayeyevaddy Burmában. Tehát ezek óriási, hatalmas folyamok, amelyeknek a partján a rizstermesztés minden történelmi korszakban a letelepedett kultúráktól számítva meghatározó. Aztán a 20. században, vagy a gyarmatosítás idején a nagyüzemi rizstermeléssel az egész világ globális rizstermelésében meghatározó szerepet fog betölteni, ugyanúgy Burma, mint ahogy Tajföld is, vagy akár Vietnám is. Így van. Tehát ehhez persze a 20. században a gyarmatosítóknak óriási folyamátalakító vízrendező munkákat kell elvégezniük, amelyek nem történelmiek, hogy úgy mondjam. De ezeket az óriási átalakításokat azt megelőzően 5-800 évvel elvégezték ezek a civilizációk maguk is.
Van is egy olyan elmélet, hogy az ankori birodalom, hiszen manapság egyre több turista megy Kambodzsába, meg Vietnámba, és főleg Angkorvatot, Angkortomot, Bajon szeretik fölkeresni. Ez maga is a vízgazdálkodásnak, a csatornahálózatnak, és így tovább köszönhette a sikerét, akárha a 12.-13. században, és ugyanakkor kutakodnak afelől, hogy vajon nem a víz elvesztése jelentette-e a birodalom vesztét.
Hát körülbelül egy olyan tucatnyi szempontot szoktak a történészek, a szakemberek vizsgálni, hogy mi okozhatta a nagy ankori birodalom összeomlását. Ebben most nem érdemes belemenni. De konkrétan ezt az egy kérdést mindig persze jól körüljárják. De ennek a megítélésében is legalább két nagy tábort tudhattunk eddig magunkénak. Az egyik társaság, amelyik azt mondta, hogy ceremoniális jellegűek voltak csak ezek a hatalmas víztározók, és a bennük levő víz az egy pataknak a csörgedező vízénél is sokkal kevesebb. Tehát magyarul nem elég attól, hogy mi látunk egy 8 kilométerszer 3 kilométeres óriási vízfelületet, az abban fölhalmozott vízmennyiség, ha kiengedjük, az bizony nem lesz olyan meghatározó jelentőségű, mint amilyen egy állandóan folyó, akár kisebb folyónak a vize. A másik oldal viszont azt mondja, hogy nem, ez tévedés, valójában ezeknek a nagy víztározóknak az irányítása, az uralom felettük, a víz elosztása jelentette volna az ankori birodalom felvirágzásának az alapját, vagy ez lett volna a gazdasági alap. Én azt gondolom, hogy a legújabb fejlemények a kicsit talán más megvilágításba helyezik ezt a két csoportnak a vitáját, amikor azt mondják, hogy nagy ciklikus klímaváltozások, azok akár így, akár úgy nézzük ezeket a vízöntöző rendszereket, vagy a fölhalmozott víznek a sorsát, mindenféleképpen hatalmas szárazságokkal jártak együtt, amelyek már az akkori ésszel fel nem fogható és nem kezelhető hosszú szárazságokat, tehát 7 éves nagy szárazságokat eredményeztek. Tehát az egész globális klímaváltozás, amelyet ma olyan érzékenyen élünk meg, az az ankori birodalom egészének a sorsát valószínűleg nagyon nagy mértékben befolyásolta. És ez izgalmas, tehát már nem csak vízről van szó, hanem mindenről. A víz elapadása, a kiszáradások, a víz elvezetése, felhalmozása, tehát minden kérdés egyszerre merül föl. Ahogy mondtam az előbb, állat, növény, ember próbál alkalmazkodni a hatalmas változáshoz. Nos, Angkor esetében sikertelenül.
Az önnek megjelent egy könyve, de kétszer is, minimum, az Angkor és a Khmerek címmel, és aztán később is megjelent, és hát ugyanis Kambodzsában van Angkor városa. Ugye az Angkor a templom, és a Wat pedig azt jelenti, hogy főváros. Ez az ötös számú képen az látható is, hogy hol helyezkedik körülbelül ez az Angkor, tehát a Kambodzsában. Azt lehet mondani, hogy beszéljünk, hogy elég nagy kiterjedésű, szóval nagyon nagy, sokáig építették. Ki építette ezt, hogy nem? Talán több ura, nem.
Először az elnevezést kell egy picit korrigálnom, tehát az Angkor az valójában egy szanszkrit eredetű szó, amelyik várost jelent. És egy olyan nagy, azt szokták mondani csúnya szóval, hogy protourbánus, tehát a ma megszokott városhoz képest egy ázsiai, horizontális, nagy területen kiterjedő, de többnyire egyszerű cölöpökre épített városrendszert kell elképzelnünk. bár voltak azért több emeletes épületek is, de ez most részletkérdés. Tehát amit itt érdemes figyelembe venni, hogy az akkori nagy civilizációk, akár az indiai, akár a kínai civilizációk egy bizonyos szervezettségű központot, várost tekintettek igazán meghatározónak a szomszédos, általában a kínaiak által lenézett barbár, kisbarbár birodalmak megítélésekor. Tehát ankor azt elnevezésében is azt a sikert rögzíti, amelyet a nagyhatalmak elismernek, azt mondják, hogy ez már egy város, ez már nem akármi.
Sőt, egy regionális centrum volt. Hát nem is lehet összehasonlítani maga korában mondjuk Londonnal, vagy Párizzsal, vagy akármelyik európai nagyvárossal, és a kiterjedését még ma is csak sejtjük, hiszen most is vannak olyan szenzációba menő régészeti föltárások, amik még jóval nagyobbnak tartják, mint amekkorának eddig sejtettük.
Így van, 20-szoros a lakosságszám, tehát mondjuk a London 35 ezer fős, akkor 700 ezer fős ankor.
Igen.
Tehát ezek elképesztő különbségek vannak.
Akkor a területen, mint a mai Phnom Penh, a kambodzsai főváros, a mai feltételezések szerint.
Így van. Ami a legújabb felfedezéseket illeti,
ami egy másfél milliós város.
Tényleg, az már tényleg egy egészen új korszak a régészetnek, ami most elkezdődött az elmúlt 20 évben, nagyjából ezt lehet mondani. Ennek a lényege az, hogy eddig vertikálisan működött a régészet.
Két négyzetkilométeres területet vizsgáltak a közelmúltban, és így terjeszkedett a kutatások sikere.
12 ezer négyzetkilométer, tehát hatalmas területeket vizsgáltak az elmúlt évtizedekben. Először a NASA-nak a radarfelvételei. Igen, valóban. Kezdetektől benne voltam. Tehát a NASA-nak a radarfelvételei, azok azt mondhatnánk, hogy a mai második generációs lézer felvételekhez képest egy durva közelítést adtak. Néhány méteres pontosságú alakzatoknak lehetett nagyon pontosan, nagy kiterjedéssel meghatározni a történelmi alakulását, változását. Most a lézer viszont néhány centiméterre vitte le. Tehát az az Angkor Wat, az előbb említett hatalmas templom
Együttes,
igen, tehát ez egy 1,5-szer 1,2 kilométer téglalap alakú szigete, annak a falai közé épül bele ez a hatalmas kiterjedésű valóban templom. Tehát ez a templom városnak az udvarába, ahol most éppen olyan 3 millió ember fordul meg évente, ők nagyon szeretnék, hogyha 10 lenne, én magam személy szerint nagyon... Igen, én nagyon remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni.
Ez egy hosszú távú kérdés, hogy mennyire veszélyezteti a turizmus.
Így van, de ennek ellenére, hogy több millió ember megy be ebbe az udvarba, mert most tehát akkor beszélünk egy udvarról. Ezek a lézerfelvételek...
3-as.
Igen. Tehát ezek a lézerfelvételek képessé váltak, hogy láthatóvá tegyék azokat az icike-picike nyulgátakat, amelyek ezeknek az udvarba épített cölöpházaknak most már nem csak a tartó oszlopaiknak a lyukait képesek érzékelni, hanem az minden ház előtt megtalálható picike kis gödör, amelyben részben állatot tartanak, részben rituálisan fürdőznek. Tehát a lakosság családra lebontott lakhelyét teszi láthatóvá a lézer. Ez valóban olyan, mint a tomográf. Tehát egészen elképesztő alakzatok váltak láthatóvá, annak ellenére, hogy az emberek millió számra ott mennek föl alá.
Ez azért lényeges talán, mert hogyha valaki járt, egyre több magyar turista is megfordul ebben a térségben, sőt, ankor talán a legfölkapottabb Tajföld és Vietnám között elhelyezkedő hely, ahova millió szám mennek a turisták, és egyre több magyar is, mert Angkor Wat, Angkor Tombajon vagy Taprom, ezek kőből épült dolgok. De annak idején óriási számban, hiszen ez egy metropolisz volt a maga idejében, fából és különböző természeti anyagokból építkeztek, amik az idők során lebomlottak. Hiszen ez a titka, benőtte az őserdő, és mégis ma már a legújabb technika ezekből a nyomelemekből, ha úgy tetszik, meg tudja találni azt, hogy merre terpeszkedett tovább a város. Hiszen Angkort évszázadokon keresztül elfelejtette a történelem, hogy benőtte a dzsungel, és csak a 19. században egy francia régész szájhagyomány és egyéb források alapján fedezte föl újra, hogy ma a világtörténelem és a világidegenforgalom egyik központja legyen.
itt azért hozzá kell tennünk, hogy az említett Henri Mouhot azért ő a gyarmatosító Franciaország számára fedezte fel. Tehát az ott élő emberek azok pontosan tudták, hogy mi az az Angkor vagy Angkor Wat, akár ennek a templomnak a falai között évszázadokon keresztül zarándokhely volt. De még vissza szeretnék térni erre a bizonyos horizontális régészet új korszakára, mert ez valóban hallatlan izgalmas. Tehát a királyoktól, vagy az isteneknek épített kőépületektől lejutottunk a szolgáik lakhelyeinek a rendszerének az áttekinthetőségéig. Milyen az, amikor a legegyszerűbb szolgának a családi házát is méretében, kiterjedésében láthatóvá tudja tenni a régészet. Ez valami elképesztő dolog, tehát látjuk a százezereket egyenként lakhelyükkel. Ez egy más világ, ez egy új világ lesz, amikor elkezdünk gondolkozni, hogy hányan voltak, mennyi volt a megművelt kis kertjük az udvar mögött, mekkora volt a mosdó, ahogy említettem, kis medencéjük. Tehát elképesztő pontossággal az egész társadalom minden rétegét láthatóvá tudja tenni ez az új technológia. Persze az értelmezésre majd egy-két nemzedék még oda teszi a saját tudását.
A Kambodzsában a királyok, ugye az a király, aki ezt elkezdte építeni, sajnos nem tudom a nevét, második
Szúrjavarman.
Ugye az Istentől való erőszakkal szerezte meg a hatalmat, és az Istentől való igazolás, hogy meg tőle kapta a hatalmat, azért építette ezt. Nem biztos, én így tudom. Azért kezdte építeni, és aztán ez
szoktak
nem tovább.
Szoktak ilyeneket mondani, uralkodók.
Igen, ezek inkább már mitológiai történetek. Hát, nagyon keves. Igen, amit tudunk róla, ő egy 16 éves fiatalember volt, akinek már elege volt abból, hogy a trónon egy 67 éves nagybácsi ücsörög, aki már amúgy nyelvész volt, és mindent elkövetett, hogy ne kerüljön a trónra. Ez nem sikerült, úgyhogy a 16 éves fiatalember úgy döntött, hogy ideje lemészárolni a nagybácsit, úgyhogy ezt meg is tette.
Ezt olvastam.
Persze mögötte van egy óriási, több ezer főből álló családi konglomerátum, amelyiknek a belső érdekei mozgatták valójában. Nem ezek az egyének, személyek voltak, akik meghatározták, hogy ki lesz az uralkodó, ki nem. És az ő belső harcaik azok, amelyek fölemelnek, és aztán utána 37-38 uralkodóból legalább 35-öt természetesen nem ágyban párnák közt látunk meghalni, hanem valaki lemészárolja őket.
És aztán ezt a, most már nincs olyan túl sok idő, ez az építményrendszer alatt víz van, ez egy tó fölé épült, nem? Vagy ezt nem rosszul tudom?
Nem. Az igaz valóban, hogy a belvíznek, tehát a talajvíznek egy nagyon érdekes mozgása van az előbb elmondott nagy külső hidromechanikai mozgások miatt, a talajvíz is állandóan mozog. Tehát Angkor Watnál is annak a meghatározása, hogy meddig emelkedik mondjuk az esős évszakban a talajvíz, nagyon fontos volt. Elég rossz alapokat építettek, megjegyzem az építészeik, nem voltak tisztában vele. De azzal tisztában voltak, hogy meddig emelkedik és süllyed vissza a talajvíz, ezért annak a meghatározása volt szinte az első pont, amit meg kellett pontosan mondani. Oda el is helyeztek egy ilyen hatalmas 42 méteres kürtő vezet le Angkor Wat központi tornyának a tetejéből egészen eddig a talajvíz szempontjából meghatározó pontig. Ezt egy Truvé nevezetű fiatal francia kutató volt az, aki rájött, hogy a parasztok mondogatták, hogy ott kincsek lehetnek, elbontotta ezt a központi torony alatt levő padlatot, és egy óriási mély, ahogy mondtam, 42 méter mély lyukba ereszkedett le. Persze kiderült, hogy már rég kirabolták, tehát talált néhány kis kristály darabot, meg egy kis aranylevelecskét, amelyet aztán utána rögtön szintén elloptak, úgyhogy már csak a rajzokból ismerjük, hogy milyenek voltak. De ami az érdekes belőle az az, hogy ez a talajvíz, amire utalt, tehát ez az állandóan mozgó, minthogyha a sziget úszna, tehát az épületek valóban ezen a talajvízen lebegnek, úsznak, és ebben nagyon-nagyon oda kellett figyelni, hogy mekkora súly, hogyan nyomja ide-oda a vizet, és az hogyan fog mozogni.
Nagyon köszönöm. Most térjünk át a zenére. Ugye egy nagyon komoly kultúrája van, a zenei kultúra van, hangszerek rengeteg féle, ebből néhányat, négyet összegyűjtöttem. Az egyik a tró nevű hangszer. Lehet, hogy most hamarosan folytatjuk, meg kihagytam véletlen valamit, de akkor folytatjuk.
Önök a Civil Rádiót hallják.
Jó, tehát akkor ez a Scherzo műsora, és ebben Kambodzsáról beszélgetek Jelen János, a tankapuja buddhista főiskola rektorával, és Benda László újságíróval. Hangszerekről beszélünk. A tró nevű hangszer, mit tudunk róla mondani?
Én nagyon, nem vagyok szakértő, tehát én nem fogok tudni igazán hangszer, sokat vonós. Mondani, de én azt gondolom, hogy pont ennek a húros hangszernek az úgynevezett királyi vagy udvari zenekarban a szerepe sokkal, úgy hívják, hogy pípát, de teljesen mindegy most, hogy milyen kmer elnevezést említek. Ami a fontos az az, hogy nem a húros hangszereknek van igazán meghatározó szerepe, hanem egy ilyen szilofon-szerű eszköz az egyik. Ugye ezek
bármilyen szállodában jár, vagy egy estélyen, akkor hallgathatja ezt a zenét. Ez a meghatározó tónus valóban.
Így van, így van. És mellette a másik fontos idiofón eszköz, tehát ugye a dob. És ennek a doboknak ez is a nagyon többféle is forma. Lehet. Így van. Ez a Thomas az éppen csak nagyot jelent. Tehát igen, a képen valóban egy ilyen dobot látunk. Ebből is legalább háromféle van. 9 tagú a nagyobbacska zenekar, amelyben háromféle szilofon van, ezek közül egy fémlapocskákból áll, 2 pedig bambuszlapokat találunk benne felfüggesztve, és ez a 2 eszköz 16, illetve 21 lapocskát köt össze, és azon üt egy ütővel, amelyik lehet puha ütő, és van keményebb fából, fémből készült ütő hangszer. Na most ezek az ütők, és ezek a bambuszlapocskák, illetve fémlapocskák alkotják azt a 3 szilofont, amelyeknek egy hallatlan, izgalmas, furcsa, a nyugati fül számára, minthogyha elhangolt hangja lenne, állandóan szabálytalan hangok keverednek a számunkra megszokott pentaton hangzásokkal. És ennek az oka az, legalábbis az etnomuzikológusok szerint, hogy itt egy nagyon izgalmas dolog húzódhat a mélyben, egy 7-fokú rendszer, amely belebújt egy 5-fokú rendszerbe, és ez a furcsa átmenet, amelyben tehát egy egyenlő hangközök szerint hangolt hangtáv használja ki azt a lehetőséget, hogy mindig 2 kihagyhat belőle, és így aztán a több egymás mellett elhelyezkedő szilofon egy sokkal nagyobb, több oktávnyi hangtávot képes befogni, amelyet a nagyon ügyesen játszó zenészek közben váltogatnak. Tehát ráadásul egyikből a másikba ugranak át. Na most, tehát ez a bizonyos első izgalmas dolog nem igazán a húros hangszereknél, hanem ezeknél az ütős hangszereknél jelennek meg. A másik, ami a képeken szintén felbukkan, ez a sztraláj.
A varinfon.hu-n a xilofon fotója is, és van itt a...
Igen. Tehát szóval ez a bizonyos...
Van egy húos hangszer.
Így szóval... van. Ez nem, ez egy oboa-szerű hangszer. Ez egy oboa-szerű hangszer, amelynek...
Végén ott a húokat tényleg.
Így van, valóban. Így van. És ez egy hallatlanul izgalmas második problémát vet fel, a dallam ritmus kérdését, és itt is azt látjuk, hogy nem csak a, mintha csúszkálnának a hangok, hanem állandóan eldönthetetlen, hogy van-e egyáltalán egy vezér dallam. Vagy pedig csak ez a ritmus és a dallam egymáshoz való viszonya táncikálna ide-oda. Na most ez a bizonyos sztraláj, tehát ez az oboa-szerű éles hangú hangszer, ez mintha dallamot játszana, de aztán kiderül, hogy ezek a szilofonok is játsszák a dallamokat. És aztán ebből az egész furcsa helyzetből kialakul egy számunkra időnként unalmas...
Kicsit monoton.
Monoton, áttekinthetetlen folyama a zenének. A legmodernebb és legizgalmasabb kortárs zenészek, például Ligeti György, ők rácsodálkoztak például nem csak a kmerre, hanem Pápua Új-Guineai, tehát rengeteg népzenét Ligeti György például megvizsgált, és nagy izgalommal vette észre azt, hogy neki tetsző módon ez az elhangoltságnak tűnő és izgalmas zenei világ, ez az ő számára valamilyen plusz ismeretet, egy plusz lehetőséget hordozott, és ezért foglalkozott nagyon részletekbe menően ezzel a zenével. Talán még egyet hagy mondjak egy, mert ez a bizonyos egymás mellett párhuzamosan megjelenő sajátos az 5-7 fokuság és ez a ritmus-melódia viszony valójában elfedi azt, hogy miért élvezik a kmerek ezt a zenét ilyen rettenetesen. Miért olyan fontos nekik. És azt hiszem,